Sok szeretettel köszöntöm a kedvesti fények nézőit és hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, a Tribün házigazdája, társházigazdája, és itt van velem.
Ezt mondhatod így.
Eriket talán nem zavarja, és itt van velem. Chester a fűzővek kifelé szakértője, és itt van velem Pácsonyi Patrik, a fűzővek kifelé szakírója, és nem utolsó sorban pedig egy nagy visszatérő Chester mellett, Nyírő Erik, a Tribün társházigazdája. Sziasztok, srácok, és jó látni téged, Chester és Erik.
Sziasztok, köszi a meghívást.
Téged is jól látni, Taki.
Hát igen, régen láttuk egymást. Nem azt mondom, hogy annyira régen, mint Chester, mert őt legutoljára draft show-kor, de Erike se látom sokkal többször itt a stúdióban, de focikor sokszor találkozunk. De a mai adásunkat is a Primetime rovattal fogjuk kezdeni, és rendhagyó módon nem három mérkőzést hoztunk, hanem öt témát, és hát mi mással kezdenénk, mint azzal a mérkőzéssel, ami hát rengetegen várták is az egész héten, a csapból is az folyt, Tom Brady visszatért.
Így van. És mekkora meccs lett?
Hát ez nem más, mint Tom Brady visszatérése Bostonba. A várakozásotoknak megfelelő volt az atmoszféra, vagy pedig inkább nem volt akkora felfokozott hangulat, mint amit vártatok? Chester?
Én csak visszanéztem a meccset, szóval a meccs előtt és utáni jelenetekből nem tudok semmit, de magától a meccset én nem azt kaptam, amit én vártam. Ugye én előtte beszéltünk Patrika egy podcastben, és akkor azt mondtam, hogy szerintem sima Buccaneers győzelem lesz, de nem tudom, hogy történt-e velem olyan, nem tudom már hány éve nézek NFL-t, nem tudom, hogy volt olyan, hogy sajnáltam azt, hogy a Patriots nem nyer, és most ez volt. Mert szerintem megérdemelte volna a Patriots, hogy
nem tudtad, hogy kinek szurkolj, Bradynek vagy
a Petsznek. Hogy nem tudtam én is, hogy melyik ujjamba harapjak. Itt ez egy igazi lose-lose. Véget ért. Ugye Bradynek ez a nagy New England-es korszaka, most visszatér, hát igazából csak az ember örülnek, hogy ennek vége van. Nem tudom, hát...
Micsoda pozitív hangokat ütünk meg itt az elején.
Rögtön, micsoda felütés.
Igen, valószínűleg...
Hiányoztál, Erik.
Valószínűleg megszerettek minket most a Patriot szurkolók, meg a Brady rajongók. Patrik, neked mi a véleményed, hogy megvolt az a nagyon nagy mérkőzés, hogy megvolt az a feeling, hogy ez egy történelmi mérkőzés, Brady elérzékenyült, a szurkolók tomboltak érte, vagy inkább olyan volt, mint oké, ez egy különleges meccs, de sokkal inkább egy ilyen halandók mérkőzése volt.
Igen, erről itt adás előtt beszéltünk veled, hogy nem kaptuk talán meg azt a hangulatot, vagy nem jött át legalábbis az a hangulat, amit én vártam, hogy tényleg tombol a nézősereg, egy különleges meccset kapunk, de lehet, hogy egyébként a meccsnek a színvonala, amivel nagyon jók voltak a defense-ek, ezért egy picit lerombolták a várakozásainkat, mert nem voltak nagy játékokat, nem lehetett miért örjöngeni, és lehet, hogy ezért is érezzük azt, hogy talán nem volt ez akkora showdown, mint gondoltuk. Ettől függetlenül én nem éreztem annyira emocionálisnak így az egészet. Most persze láttam Brady fején, hogy valamennyire elérzékenyül, de például itt ez a jelenet a meccs végén, hogy kezet fogtak, és Belicsik így fél másodperc után elfordult.
Hát az a csúcspontja volt, igen.
Brady sem értette, hogy mi történik így. Elvette az élét számomra a dolgoknak. Ő nem marad meg így emlékezetes meccsként ez, és nem csak azért, mert hogy talán színvonalban a meccstől nem kaptuk azt, hanem a körítésben se sikerült talán átadni azt, amire vártunk.
De egyébként vártunk más Belicsiktől, mert azt tudjuk, hogy azokat az edzőket is így fogadja, akiket ő nevelt ki, és ott is egy gyors készfogás, és megy tovább. Valószínűleg lehet, hogy
ez egy picit több annál azért ez a kapcsolat, ami köztük volt, és ezt vártuk, de úgy tűnik, hogy Belicsik számára nem több.
Hát szerintem nem. Hát ahogy elment a Brady New Englandből, az se volt nagyon más.
Ezzel nem feltétlenül értek egyet, mert nem tudjuk, hogy egyébként Belicsik milyen a kamerák mögött, milyen mondjuk az öltöző folyosón, és ott lehet, hogy összeborultak, és beszélgettek egy jót, hogy igen, mekkora mérkőzés volt, biztos vagyok, hogy mind a kettő nagyon meg akarta verni egyébként a másikat.
Hozzátenném, hogyha nyert volna a Patriots, akkor lehet, hogy nem így. Tehát így picit könnyebb volt így a hűvösséget átadni, hogy vesztettek, oké, nincs is jó kedve. Ha nyertek volna, akkor lehet, hogy oda mosolyodik, 2-3 percig fogja a kezét. Tehát akkor Brady fordult el volna hamarabb. Most ez nehéz, mert egyikük se szeret veszíteni, szerintem mind a kettőjük annyira hideg profi, hogy egy ilyen vereségnél így nem érezték azt, hogy túlzásba kellett volna vinni ezt a pillanatot. Nem, ezt már nem fogjuk megtudni.
Igen, szerintem lehet, hogy az öltözőben ez megtörtént, vagy a meccsen kívül, ezt nem tudom, mert lehet, hogy van az a Belicsik, aki egyébként a játékosokkal is beszélget, vagy jobban tartja a kapcsolatot, de ő a kameráknak ezt nem mutatja meg, nem mutatja meg az embereknek, és próbálta ő ugyanezt a ezt a meccset úgy kezelni, mint minden egyes más, de szerintem pont abból látszódott, hogy ez a meccsnek ki is különleges, meg Bradynek is, amilyen mentalitással belevetették magukat, és ebből a szempontból nekem egy maradandó élmény volt, hogy láttam azt, hogy Brady nagyon meg akarja verni ezt a Patriotsot, és ez a Patriots meg felkészült, és Belichick annyira felkészült, és még akár az offense is fel volt készítve, hogy mindenképpen elkerüljék azt, hogy itt most Brady nagyon megveri őket.
Ezt nyilatkozták is, ma láttunk egy nyilatkozatot, hogy elvileg Belichick mindent megpróbált bedélni, tehát minden védelmi stratégiát fölmutatott, amit úgy gondolt, hogy használni fog. És ott ugyanazt írták ebben a cikkben, hogy nem sikerült neki. Én ezt nem teljesen értem.
Szerintem sikerült. 19 ponton tartották a Buccaneers. Lelassították
ezt a nagyon jó Buccaneers, és ezt akartam kérdezni tőletek, hogy szerintetek nem-e nyomta rá Bradyre, és egy kicsit ez az egész a bélyegé, tehát az a nyomás nem volt érezhető rajta, és ezért teljesített ő is gyengébben, mert nem volt rossz ugyan, de néha volt néhány aludobása, túldobása, illetve hát nyilván belejátszott az, hogy zúgott az eső, Belichick nagyon jó stratégiát talált ki ellene, de hogy mennyire volt benne a nyomás Brady fejében? Chester, te ezt hogy láttad például?
Nagyon jó kérdés, mert nem tudom, hogy mennyire az érzelmek befolyás alatt állt Brady a meccs alatt, mert nem volt jó. Nem csak ő, szerintem az egész Buccaneers nem volt a jó. Tele voltak hibával, hogy Patrick is mondta, sok volt az aludobás, még ilyenek. Én nem éreztem azt a meccsbe, hogy Brady annyira meg akarta volna verni ezt a Patriotsot. Pedig ugye erre húzták föl. Azt sokkal jobban érzem, hogy Belichick mindent megtett azért, hogy itt elkerülje a vereséget. Sajnos nem jött neki össze, de nem sokon múlt.
Szerintem egyébként Bradyt nem lelkizönkenten, és nem is ezen múlott. Valószínűleg az időjárási körülmények is közrejátszottak, és szerintem a védelmi séma, ami nagyon jól működött Belichicknél, mert elvették a hosszú passzokat, és lehet, hogy az időjárás is közbejátszott, amiatt, hogy nem tudta ezeket megdobni Brady, aztán lehet, hogy az atmoszféra miatt is nem volt mondjuk 100%-ig koncentrált, hanem csak 95%-ban, és ezért a nüanszok számítottak, de el tudták venni a nagyjátékot, és emellett a pálya közepét is elvették Bradyéktől, és Gronk is nagyon hiányzott, és azt látszódott, hogy csak a nagy pléjekkel tudott volna haladni, vagy hát azt is elvették a nagy pléjeket, a középső pályát is igazából csak szélen lehetett volna megverni ezt a védelmet, de egy az egyben pedig Antonio Brandt is nagyon jól le tudták védekezni, úgyhogy nem nagyon volt sok fegyvere most a Buccaneersnek, és a futójátékuk sem volt az, hogy meg tudják venni, bár azért Fernette azért termelte a yardokat, de látszódott, hogy nagyon felkészült a Patriots védelem, és amit mondjuk nem tudott elvenni a Patriots, vagyis amit a Patriots védelem el tudott venni, azt a Buccaneers védelem meg nem, mert pont ugye Mac Jones pedig a középső területet nagyon jól támadták, úgyhogy lehet, hogy Brady nem volt nagyon-nagyon zseniális, de az azért nem, mert nem a atmoszféra miatt, nem azért, mert elérzékenyült, hanem nagyon jó felkészült védelmen játszott, és az időjárás sem segítette. Vagyis ez az én véleményem. Szerintem Patrick egyébként elérzékenyült Brady, és ezért nem tudott annyira magas szinten játszani, mint amit láttunk tőle, akár a tavalyi szezonban a Tampában, vagy még idén is. Nem
felkérdezem úgy, hogy Brady ember? Vannak érzései?
Én nem feltétlenül az elérzékenyült szót használnám, de egy picit szerintem fontos volt neki is ez a mérkőzés, és ha nem is mutatta, érzésen nagyon minimálisan látszott benne, és ez most nem azt jelenti tényleg, hogy remegett volna, vagy folyamatosan ott lett volna a fejében, hanem egy-kettő dobásnál lehet, hogy nem dobta meg azt a kötelezőt, amit ő majdnem mindig megdob, és lehet, hogy most csak 10-ből 10-szer megdobja, most lehet, hogy egyszer-egyszer belehibázott, ami meg pont megakasztotta a drive-ot. Én még egyébként azt akartam kérdezni tőletek, hogy azt éreztem mindegyikőtök megnyilvánulásából, hogy kicsit a Patriotsnak szurkolt inkább, illetve itt Erik elég nyilvánvalóan kisfejtette.
Hogy ez
miért fordult itt át nálunk? Azért, mert hogy a Patriots egy picit ilyen underdog szerepbe kényszerült azzal, hogy most már nem Brady van ott, és láttuk, hogy szenvedtek az előző fordulókban, vagy pedig Brady és a Buccaneers már nyertek tavaly, és így nehéz nekik szurkolni. Tehát miért van az, hogy most mind annyiunkon az az allure volt, hogy inkább a Patriots sikerét szorítottunk, holott Belichicket sem feltétlenül szerettük a profizmusával annó.
Igen, csak hogyha most a Belichicknek sikerülne felülkerekedni, hogy tavaly neki nem sikerült, akkor az a bizonyítaná egy kicsit a Tom Brady szkeptikusoknak, hogy mégsem, hogy ember, amit te mondtál az előbb, Chester, hogy akkor lenne benne egy ember, és nem az derül neki, hogy tényleg van egy olyan gót irányítónk, aki minden körülmények között győz. Ugye ez tavaly nem jött be, szerintem az emberek többsége még egy kicsit, bár szerintem a többség azért ezt a az illúzióját már feladta, még reménykedik benne, hogy csak lesz egy olyan arca Tom Bradynek, hogy ember és veszít, de hát most se, a volt csapat ellen se veszített. Most is, ha meg is ingott, nem ingott meg annyira, hogy azt mondta, hogy igen, fú, nem, nagyon győzni akar. Brutális, és emiatt minden elismerés az övé, de szerintem ezért szorítottak most többen.
Szerintem van egy ilyen görbe, hogy kinek, hogy hogyan szurkolunk egy legendának. Mert akár mondjuk hozzok a Forma 1-ből példát, Hamilton, Schumacher, az év elején, vagy a karrierjük elején tudunk nekik szurkolni, mert újdonság, látjuk a tehetségüket, zsenialitásukat, megszeretjük őket. Utána, ahogy ez dinasztiává válik, kezd unalmas lenni, és ahogyha nem vagy a rajongója, hanem csak mondjuk a tisztelője, akkor másnak szurkol, szeretnél új történeteket látni, új embereket látni.
Itt nem volt a dinasztia, hanem Brady volt a dinasztia? Tehát akkor
igen, csak ma ennek véget ér, külön váltak, Brady továbbra is sikeres, a Patriots meg nem, és úgy álltunk ennek a mérkőzésnek neki, hogy ennek nagyon sima Buccaneersnek kell, hogy legyen. És a Patriots, hogy ilyen jól működött, az túl kellett, hogy teljesítsenek. Mac Jones vállalható volt, egészen jól játszott a saját limitáltságain belül, a védelem nagyon-nagyon jól felkészült, és mérkőzés volt. Én arra nem számítottam, hogy a negyedik negyedben egy szoros meccset fogunk látni, és őt majd mindjárt beszélünk arról a döntésről, hogy az utolsó pillanatokban akár a Patriots meg is nyerhette volna a mérkőzést. Szerintem emiatt kezdtünk el szurkolni az esélytelenebbnek, mert annyira magas szinten tudtak játszani, vagy fel tudtak nőni az esélyeshez, és ők nem is voltak sikeresek az elmúlt időszakban. A Tampa, igen, és gondolom az emberek szeretik a változatosságot.
Jó, de várjál most, te meccs közben kezdtél a Patriotsnak szurkolni, nem már meccs előtt is?
Meccs előtt én egy teljesen semleges voltam. Meg akartam nézni ezt a meccset, úgy voltam valahogy, hogy ez egy olyan történet, amit még nem láttam, meg akarom nézni, senki sem a szívem csücske, de mindenkit tisztelek és elismerem, mert Brady Belichick is az NFL történelem része, sőt, egy nagyon-nagyon nagy ékesköve. És ahogy alakult a mérkőzés, és ahogy teljesített a Patriot, és mondjuk meglepetést tudott okozni, szimpatikussá váltak, és nem mondom, hogy nem volt nem szimpatikus, akár a Tampa Bay Buccaneers, nem lehet akár neki szurkolni, mert nagyon jól játszanak, és az is egy zseniális történet, hogy csapatot vált a Tom Brady, és egy új környezetben is ott folytatja, abba hagyta, és egy év alatt egy vesztett csapatból tud bajnokot csinálni, de a mérkőzés közben győzött meg mondjuk engem a Patriot, vagy nyert el a szimpátiámat.
Vagy közben egy bevillantak Tom Bradyről a jelenetek, hogy megint nyer, hogy megint pontos, már hibázhatna.
Nem tudom, hogy várom-e, hogy hibázzon egyébként, mert most már nálam elérte azt a szintet Tom hibázott. Brady. Igen, most már hibázott ezen a mérkőzésen, és nem csak ő nyerte meg ezt a meccset, de nálam már elérte Brady azt a szintet, hogy már nem tudok annak szurkolni, hogy elbukjon, mert aki ennyi idősen ez így teljesít, azt tudom tisztelni, és inkább azt szeretném látni, hogy jön valaki más, aki még jobban játszik nála, és nem amiatt kapjon ki Brady, mert ő nem jó, hanem legyen nála egy még jobb, és azt szerintem sokkal dicsőségesebb győzelem akár bármilyen mérkőzésen.
Igen, akár hiszték, akár nekem nem volt semmilyen érzelem, hogy most Brady ellen kell szúkolni, vagy Belichick ellen kell szúkolni. Szintén, amit Áron is fölvezetett, hogy volt egy csapat, aki alul teljesített, ez volt a Buccaneers, és volt egy olyan, aki meg az elvárásokhoz, legalábbis a sajátomhoz képest meg túl teljesített, ez volt a Patriots. És én alapból mindig annak szurkolok, idézőjelbe, akitől azt láttam, hogy erőn felül teljesítem annak, aki meg sokat bénázik. Kivéve a saját csapatomat persze.
Most elégedett lehettél vasárnap nagyjából.
A végeredménnyel igen.
Igen, azzal mindenképpen. Beszéljünk meg Jones játékáról is, aztán tovább megyünk majd mindjárt a következő mérkőzésre témára. Meg Jones-tól egy egész magabiztos játékot kaphattunk, még akkor is, hogyha hosszú játékok nem működnek, nem dobja meg azokat a labdákat, de pontosan játszik, jól olvassa a blitzeket, jól olvassa a védelmet. Azt kapjuk Meg Jones-tól, amit vártunk prospektként, és van-e benne fejlődési lehetőség? Erik, mi a véleményed az ő játékáról?
Hát én nem tudom, hogy ki mit vár tőle prospektként. Én egyelőre azt kapom tőle, amire szerintem számítani lehetett, hogy a Patriotsnak ölébe hullott egy olyan irányító, akivel tudnak mit kezdeni, és ez működik is. A rendszerükbe be tudják tenni. És hogy összehasonlítod a többi olyan irányítóval, akiket előttük vittek ki az idei drafton, szerintem Mac Jones megállja a helyét, Trey Lance Loki szerintem lefelé azért ő.
Hát ő most még azért még sokat
nem játszott. Még nagyon, igen, csak amit játszott. Egyelőre, amit láttunk, azért nem voltak olyan magabiztos pontos dobásai. De igazából a Mac Jones az szerintem úgy előre is lépett, hogy igazából jól járt vele. Abszolút. Most 4 meccs után, de szerintem jól járt vele.
De azért mondjuk egyelőre. A Mac Jones van talán a legjobb helyzetben, a legjobb edzői stábban
nem,
van.
Nem feltétlen.
Nem, ezzel nem értek egyet.
De hát jó, mondjuk Trey Lance, hát igen, jobb helyzetben van, de hogyha megnézzük Zach Wilson-t vagy Trevor Lawrence-t, hát akkor Trevor jobb Lawrence helyzetben van Mac Jones.
Miért?
Ezzel sem értek teljesen egyet. Azzal egyet értek amúgy, amit Erik mondott, hogy Mac Jones-tól azt kapjuk, amit vártunk teljességgel. Azzal nem, hogy többet egyébként, és nem is tudom, hogy mit láthatunk még benne, mert ugye pont ez volt a bajunk vele prospektként is, hogy limitáltak az ő képességei, tehát neki nincsenek atletikus képességei, hogy például meg hosszabbítson játékokat, vagy a lábát is tudja használni, vagy 70 yardos bombákat dobjon meg. Ellenben, amit Áron is mondott, hogy jól olvassa a játékot, észreveszi a blitzeket, kihasználja a playbook által felkínált lehetőségeket, ezt meg tudja csinálni. Hogy most ennek örülünk-e vagy nem, az már egy másik kérdés. Tehát, hogy van egy kubénk, aki elvesz mindent, amit eléteszünk, az egy nagyon jó dolog, viszont hogy nem tud beletenni többet, most ezt idézőjelben, mert lesznek pillanatok, amikor Mac Jones bele fog tudni többet tenni, az már szerintem egyébként egyénfüggő, tehát nem mindenki másfajta kubét szeret. Én nem vagyok annyira lelkes Mac Jones iránt, ettől függetlenül egy jó irányító lehet alapvetően.
Egyet tudok érteni, hogy nekem sem Mac Jones játéka az, amiért én rajogok és elvarázsol. Természetesen mindenki inkább egy Mahomes vagy egy Kyler Murray-t nézne, de hogyha én tudtam rajongani Drew Brees-ért is, és ez egy nagyon erős összehasonlítás, mert ahhoz, hogy Mac Jones Brees ezzel egy lapon lehessen említeni, rengeteget kell fejlődni, és az nagyon-nagyon magas az a mérce, de Brees sem volt az, aki megfutotta volna a lehetőségeket, és egy brutális karerővel rendelkezett, bár tény, hogy meg tudta dobni a hosszúakat, és egy nagyon-nagyon pontos...
Lelkesedni tudtál Breezért, vagy elismerted, és egy jó kubinak tartottad, azért különböző a kettő dolog, szerintem.
Mondjuk az jó kérdés, de szerintem a karaktere miatt, mert én nagyon tudtam szeretni, mint ember, és ez valószínű befolyás volt is abban, hogy egy játékát jobban szeressem. Mac Jones pedig, hogyha egy nagyon pontos irányító tud lenni, és ráadásul tudjuk róla, hogy egyébként okos és fejlődő képes, és mondjuk jól hívja át a játékokat, jól találja meg a zónákat, és ebben fejlődik, és biztos vagyok benne, hogy fejlődni fog, és valahogy a nagy játékokban is majd előre tud egy picit lépni, akkor én látom azt, hogy egy régi stílusú irányító, de hogyha pontos tud lenni, jól olvassa a védelmeket, akkor lehet, hogy mellé kell majd egy jó védelem is, hogy sokáig tudjon menetelni, de én el tudom képzelni, hogy Mac Jones nem hátráltatja a csapatot, hanem valamennyi pluszt adjon. Lehet, hogy nem fog egyedül rengeteg meccset megnyerni, de én látom azt benne, hogy egy más stílusú irányító, mint azokért, akit nagyon tudunk rajongani, de fog tudni működni vele egy rendszer.
Szerintem, hogy Mac Jones egy másfajta újonc évet hoz, mint amit megszoktunk, csak a más nem mindig jelenti azt, hogy jobb is. Mert Mac Jones, mondhatjuk azt, hogy nem hibázik, vagy mondjuk úgy egész pontosan, hogy kevés hibával játszik.
Hát, ezt, vagy nem nagyokat hibázik.
Ezt igen, tehát ezt azért el lehet neki ismerni, cserében nem is jönnek azok a megmozdulások, amiket mondjuk meccseket lehet nyerni, ez ugye a Patriots mérlege is mutatja. Azt meg szerintem ki döntse el magának, hogy most ez neki jó vagy nem, mert láthatjuk, hogy Lawrence például meg messze nem azt hozza, amit elvártunk tőle, sőt, nagyon sokat
hibázik. Itt jön képbe, amit Áron mondott, hogy azért szerintem messze Lawrence van a legrosszabb helyzetben az edzői stábot figyelmebe.
De ő a legtehetséges.
De ebbe a Patriotsban mennyire tudna jól muzsikálni Lawrence? Hát sokkal-sokkal jobban, szerintem.
Ez így van.
Igen.
Beszéljünk még a mérkőzés legvégén hozott döntésről, ugyanis a Patriots 54 yardos field goalt választott ahelyett, hogy a jól muzsikáló Mac Jones 4. és 3-ra rámenjenek és közelebb kerüljenek, és végül drámai módon a kapufára rúgták a labdát. Szerintetek ez egy jó döntés volt, hogy inkább rúgtak, és nem bízta meg benne Mac Jonesban, vagy pedig a fiatal irányítóban meg kell bíznod, vagy pedig pont, hogy ezektől a nagy döntésektől próbálod megóvni, és majd később bízol meg benne, és szép lassan építed. Mi a jó filozófia, Chester? Most
az a vagy a memóriám, mint az aranyhalé, de...
De miről is beszéltünk?
Most ez a szélárnyék?
Nem, akkor látom, hogy Balázs játszik a fényekkel. Nem, az a baj, hogy figyelembe kell venni szerintem az időjárást. És ezért nem emlékszem arra, hogy akkor már esett, vagy már nem esett, milyen volt a szél, meg ilyenek, mert lehet, hogy ez is közre játszott abba, hogy megpróbálták a rugást. Mert lehet, hogy olyan volt a szélirány, hogy úgy érezték, hogy még egy 50 pluszos field goal is.
Tornádó volt mögöttük.
Nem feltétlen, de a szél az nagyon meg tudja dobni egy-két mezőn gólt.
Ja, és... az 54 az nem olyan közeli, tehát azért az már egy combos rugás.
Igen. hogy neki kellett-e volna menni, én mindig a bátorság felé hajlok, és a kockázat felé, szóval én azt mondom, hogy igen, neki kellett volna menni, de meg tudom érteni azt, hogy miért döntöttek úgy, hogy jó, akkor inkább rúgjuk el. Nem tudom, hogy mennyi volt már az órából egyébként. Az, hogy valaki...
Egy perc, nem?
Erre most én sem emlékszem hirtelen.
Hát olyan...
Mindarany halak vagytok helyes.
Igen, 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 de most talán ilyen 40-50 másodperc volt
alatt egy kicsivel, ja.
Az időből, igen.
Nem volt még időkérés, tehát azon mondom, nekem ilyen...
Most olyan kérdéseket teszel fel.
De egyébként
cseréljünk helyet.
Alapvetően azzal egyetértek, amit Chester mondta, jól fogalmazta meg szerintem, hogy én is neki mentem volna, szerintem, viszont meg tudom érteni, hogy nem mentek neki egy újonc kubéval, egy Tampa defense ellen, egy ilyen fontos meccsen. Tehát indokolható szerintem mind a kettő, és ez az 54 yard, ez pont az, hogy megpróbálhatod, de meg a negyedik és három is egy ügyönszkúbi olyan, hogy megpróbálhatod, de mindegyikre elég rossz esélyeid vannak, és itt úgy ítéltek meg, hogy talán ezzel biztosabbak, nem tudom.
Meg most nincs itt a Dani, azért megkérdezem, hogy mik voltak az esélyek.
Ezek kérdezed meg? Nem tudom. Egyébként nem nagyon láttam felháborodást így a Twitteren meg sehol, ja, hogy nem mentek neki, és ez azt jelzi inkább, hogy
valószínűleg
nem volt olyan nagyon rossz döntés elrugni, mint neki menni.
Igen,
talán én sem mondanám egy hibás döntésnek, lehet, hogy jobban jártak volna azon, hogy neki mennek, de teljesen vétett.
Kapufa, kicsi kellett volna.
Hát ez így igaz, ezen nehéz vitatkozni, nem kell sok hozzá. Menjünk át a következő mérkőzésre, témánkhoz, mivel azért hoztunk öt kérdést, hogy kicsi pörgősebb legyen, de azért leragadtunk itt az első mérkőzésnél, bár erre azért számítottam. A Steelers offense nem igazán tudott haladni a Packers ellen, és Juju Smith-Schuster pedig a mérkőzés közben hát azt mondta, hogy meg is találta a bimbakot, hogy Big Ben a probléma. Tudjuk, hogy Juju szeret nagyokat mondani, és nem mindig kedvence a rajongóknak. Igaza van az elkapónak, vagy több rétű itt a probléma? Patrik?
Bocsánat, csak gyorsan megnéztem, hogy a percnek 55 másodperc volt az órán, és volt még egy időkérésük. És amúgy 56 yardos volt a field goal, tehát még azt sem mondtuk, jó. De egyébként az, hogy nagyjából egy perc
a meccset eltaláltuk.
Az, hogy nagyjából egy perc volt az órán, az körülbelül korrekt volt. Hát, most ezzel nem lettünk szerintem közelebb a megoldáshoz.
Igen, mert
az 56 másodperc pont elegendő lett volna ahhoz, hogy egy időkéréssel ráadásul, hogy ott még menjenek egy kicsit, és az 56 az még rosszabbul hangzik. Én lehet, hogy neki mentem volna, és tovább is azt tudom mondani, hogy viszont megértem, hogy rúgták, amit a Chester szájából hallottunk először. Na de visszatérve
Köszönöm.
A következő meccsre. Szóval szerintem itt ez egy sokkal egyszerűbb kérdés, mint az előbb fejtegettünk, mivel Big Bent már eltemettük szerintem 2-3 évvel ezelőtt is. Tehát, hogy ezt a kérdést megbeszéltük tavaly előtt, lehet, hogy már talán előtte is. Egyértelmű, hogy nincsen már meg se a karja, se a összpontosítása, meg talán most már a félig meddig a karizmája sem ahhoz, hogy elvezesse ezt a Steelers offense, nem hiába éri egyre több kritika a játékostársak és a média oldaláról is. Úgyhogy ez egy nagyon egyszerű kérdés, hogy lejárt az ideje, az, hogy miért erőltetik még, az egy összetettebb kérdés, mert nyilván nem voltak abban a pozícióban mindig, hogy egy új QB-t hozzanak, valahol egy legenda is Big Ben is bíztak benne, hogy mindig még egy picit jó, ennél még lehet egy picit jobb, lehet egy jobb, és nem lett jobb. Tehát itt tartunk most, az, hogy megpróbáltak egy most Matt Canadával egy új támadó szisztémát alátenni, az egy jó próbálkozás, de nem fogja Big Ben limitációit kisegíteni.
És ez azért is nehéz, mert a támadó fal is egyre rosszabb, egyre borzasztóbb, oda is érnek Big Benre, és a play hívás is nagyon érdekes. Igen, hogyha nincsen kar ereje Big Bennek, akkor nagyon nehéz kreatívan hívni a play, de hogy alapból a line of scrimmage mögé passzolsz negyedik szituációkra, úgyhogy kell 4-5 yard, és abban bízol, hogy az elkapó meg fogja csinálni, vagy Harris, és még azt is pontatlanul dobja meg sokszor Big Ben, úgyhogy nem csak Big Ben a probléma, hanem néha az edzői döntések is, vagy akár maga a támadó fal is még mélyít ezen a problémán, és na, nem segítik mondjuk ki Big Bent.
Igen, de mondjuk Taki, te el tudod képzelni, hogy te vagy a Big Ben, megkapod a bizalmat a csapattól, és azt mondja, hogy te leszel jövőre is, hiába vagy 56 éves, te leszel a kezdő irányító, és akkor nem rakod bele a melót, nem szeded össze magad, nem akarsz top formába kerülni.
Én nem azt mondom, hogy Big Ben nem akar, csak egyszerűen ő már lejárt
mondom,
az idő.
Szerintem nem akar. Tehát, hogy nem akar, az ennél azért erős. Tudna? Jó, de ennél szerintem ő tudna.
Szerinted ő csak a pénz miatt lenne ott?
Nem, hát és így most ő a maxi 120%-on pörög, és ennyit látunk.
39 éves most, oké, látjuk, hogy Brady hogy tud teljesíteni, de, igen,
jó, de az Brady más.
Meg ő egyébként egy nagyobb testű irányító, és szerintem így a mindenféle nyavaja, hogy elérte, mindenféle kisebb sérülés, sokkal jobban megragadt a testében.
Hát mert sokkal nehéz... több ütést is kapott, mint Brady, mert Brady nagyon sokszor kidobja azokat a labdákat, és óvja a testét, meg nem ez a stílusú irányító volt. Igen, én nem látom azt, hogy Big Bennél ilyen mentális probléma lenne, szerintem ugyanúgy benne van az a győzni akarás, ugyanúgy meg akarja mutatni, és azért is van itt, mert egyszerűen nem tudja elengedni, és lehet, hogy már el kellett volna engedni, és vannak ilyen irányítók, akik nem tudják időben.
És miért nem mondja a Steelers azt, hogy akkor mi engedjük el a Big Bent?
Mert játsz valahol máshol. És Dwayne Harris, hogy hívja Dwayne Haskins a két csere azért.
Plusz, amit Patrick mondott, hogy van egy ikonjuk, aki Super Bowl-t is nyert nekik, és azért két évtizedig egészen magas szintet hozott.
Igen,
és
ezt megbecsülik. Igen, de hát a Brady-t nem tartották meg, a Favre-t nem tartották meg, nem szokták ezeket megtartani.
De a franchise-ok is különböző módon működnek.
Igen, de ez nem működik, ez látszik, hogy nem működik.
De akkor az a kérdés, hogy játszik olyan rosszul Big Ben, hogy a szezon közben vissza kellene vonulnia, mert rombolja az elmúlt hát meccs közben. Rombolja az image meccs közben.
Már Monté Davis eljátszotta egyszer, úgyhogy az nem fog.
Hát azért az erős lenne, hogy szezon közben visszavonulni, tehát ahhoz nagyon botrányos.
Akkor annyira nem botrányos Big Ben. És hogyha folyamatosan még romlik a teljesítmény.
Most azért láttunk Davis Millsaket meg ilyeneket játszott. Vannak azok a kategóriák, amik még alatta vannak, és nyilván ő egy újonc irányító, nem akarom szidni, csak hogy vannak fokozatok, és még ekkor sem fogsz visszavonulni, tehát azért nem tudom, van az a szint, amit nem tudsz elérni egyszerűen, hogy visszavonulj szezon közben. Főleg ilyen ikonként.
Meg az, hogy ezeknek a játékosoknak van egója. Tehát szerintem ők nem látják magukról, hogy mi rosszak vagyunk, tehát ő valószínűleg akkor fog el, ő magától nem fog, még szerintem csak visszavonulni se. Hanem amikor a Steelers azt mondja, hogy jó, köszönjük szépen, szép volt, jó volt, de most már elég, majd akkor lehet, hogy visszavonul. Tehát nagyon ritka szerintem az, mint a Peyton Manning csinált, jó, ha lehet, hogyha nem nyeri meg azt a Super Bowl-t a Panthers-en, akkor lehet, hogy ő sem vonul vissza, de ott éreztem utoljára azt, meg talán most Breeze-nél, hogy azt mondták, hogy szerintem nekünk ennyi. Tehát nincsen már több, nincs értelme tovább erőltetni, és ennyi. Steelers offense-re visszatérve, egyébként említetted a play hívásokat. Nem vagyok benne biztos, hogy itt Kanada az, aki rossz egyébként. Mert oké, tényleg ezek a Lionel Scrimmage mögé dobott negyedik kísérletek, ez rossz.
Lefejelne a falat.
De az a baj, hogy neki meg nem olyan playeket kell kitalálni, hogy neki Mahomes az irányítója. Tehát neki valamennyire Big Benhez kell alkalmazkodni, a rossz támadófalhoz kell alkalmazkodni, a sok droppoló elkapójához kell alkalmazkodni, és ahhoz, hogy vittek egy első körös futót.
Tök jó, hogy
vittek egy első körös futót, akit meg használni kell, mert ha nem, akkor meg beleverik a fejüket a falba konkrétan. De a szurkolók, nem maguk.
Szóval... Ez a támadó fal mögött nehéz futni.
Tehát azt mondod, hogy ez a legtöbb, amit ki tudnak hozni ebből az offenzben?
Vagy egy csoda, hogy itt
szerintem
tartanak?
Nem, Big Benből ez a legtöbb, amit ki tudnak hozni.
És ez azért szomorú, vagy szerintem, mert akár, hogyha egy-két évvel ezelőtt lépnek, és lehet, hogy tényleg kellett volna lépni, akkor már egy fiatal
tavaly
irányítót...
10-0-al kezdtek, vagy mennyivel?
Mondjuk 10, igen.
Vagy 11, tehát hogy... Ja.
És a védelem nem lett rosszabb, vagy sokkal rosszabb, mert most is kiemelkedő ez a Steelers offense. Oké, hogy a tavalyi év az tavaly egészen elképesztő, de most is ez a védelem hozza azt, amit kell.
Hát csak most már nem elég. Az a baj, hogy...
Most nem top 1-ek, hanem top 5, top
igen,
7.
Igen, de látod, hogy ehhez az offenszhez egy top 1 védelem kell. Egy top 10 védelem már nem
a
elég.
A tavalyi védelem elég lenne ez az offenszhez? Mert szerintem nem.
Hát egy 11-0-hoz nem lenne elég, de lehet, hogy pozitív mérlegük lenne mondjuk 11 meccs után, ugyanis 7-4 vagy ilyesmi. Tehát az a historikus védelem lehet, hogy most is elég lenne.
Meg számomra az a csodás, hogy a preseasonben meg nem volt rossz ez a Steelers offense. Tehát a
preseasonben nem lehet normális dolgokat levonni.
Azért lehet.
Preseasonben a 0-16-os Browns is nyert egy jó pár mérkőzést.
Drew Locke irányítónak nézett ki a preseasonben.
Jó.
Na, meggyőztünk, ezzel csak meggyőztünk.
Hát jó, de maga az, hogy néz ki egy offense, az azért lehet. Ott a playek azok jók voltak, és azt éreztem, hogy egy Diontae Johnson-t is úgy használtak, ahogy kéne. Nagyon...
Most ilyen vanilla defense-ek ellen.
Igen, ahol van időd.
Jó.
Menjünk tovább, szerintem a harmadik kérdésre. Melyek azok a csapatok, amelyek jobban mutatnak, mint a mérlegük mutat, és a szezon során össze fogják törni a szurkolók szívét. Természetesen olyan rutinos rókák, mint Patrik, ezeket nem eszik meg, de melyek ezek a csapatok? Az én jelöltjeim a Broncos, a Raiders, akár a Panthers, Cardinals, Chargers. Melyik az a csapat szerintetek, ami be fog esni, és nem lesz ott a rájátszásba, és nem annyira jó, mint most, ahogyan kinéz? Patrik?
Szerintem ez több rétű kérdés, mármint, hogy itt most több egy kalap alá vetted a csapatokat, de lehet, hogy valahogy melyik csapat úgy fog összetörni a szurkok szívét, hogy akár még bejut a rájátszásba, de nem fog kinézni annyira jó, mint mondjuk most kinéz, de hogy leegyszerűsítsük a dolgot, a nagyon jó nyitó csapatok közül a Raiders és a Broncos szerintem abszolút, meg a Panthers számomra abszolút olyan, hogy felül teljesítettek, az, még akkor is, hogyha most mindegyik kikapott, alapvetően még ennek ellen is azt mondom, hogy felül teljesítettek, és még talán annyit se várhatunk el tőlük, mint amit most ebben a fordulóban láttunk, holott az egyébként például a Broncos meg a Raiders első fél időben nagyon-nagyon nem volt sok, vagy a Panthers harmadik negyedével nem volt sok, de hogy a Broncosnál egyértelműen a jó sorsás, ezt már több fórumon kifejtettem, hogy nagyon-nagyon sokat tud segíteni, hogy kikkel
játszol. De akkor nem teljesítettek felül, hanem hozták a kötelezőt.
Az a Broncosnál felülteljesítés, mivel az elmúlt években a kötelezőket se tudták hozni nagyon sokszor.
Hát ez nem feltétlenül az, mert akkor 1-1 lettek volna. Sose volt, mindig volt legalább egy 6-7 győzelmük, mert hozták a kötelezőket.
Nem. Az úgy nézett ki, hogy lehet, hogy volt egy-egy jobb meccsük, és akkor megvertek egy olyan csapatot, akit meg lehetett venni, ugyanakkor ki is kaptak olyan csapatoktól, akiket meg kellett volna.
Most sokkal stabilabbnak néz ki, megmutatott.
Most stabilabban megverik a tényleg rossz csapatokat.
És a padlójuk magasabban van most a Broncosnál.
Így van, ez egy jó kifejezés. A Raiders egy nagyon furcsa csapat, például ők ugye jó csapatokat vertek meg, de részben ugye két hosszabbításnak köszönhetően sérülések voltak az ellenfélnél, tehát szerintem az is becsapósabb. A Raiders is egy nagyon masszív csapat, összefoglalva mindenki csapatnál nagyon magas a padló szerintem, de nem olyan nagy a potenciál, mint azt mondjuk az első három fordulóban látható, vagy hitték a szurkolók, hogy nagy a potenciál ebbe a csapatba. Ettől függetlenül bármelyikük megcsipheti a hetedik rájátszás helyet, de nem érzem őket annyira erősnek. Ugyanígy a Panthersnél is úgy vagyok, hogy tök jó kezdett Darnold, meg az pofásan nézett ki a defense, de vissza fog esni a defense is, vissza fog esni, meg ahogy vissza is esett kicsit a Cowboys ellen, és én szerintem Darnold is most nagyon-nagyon föl van fújva, hogy a Jets mennyire elrontotta, és hogy itt meg majd ő belül egy irányító lesz. Igen, egy korrektebb irányító lesz, mint amit láttunk tőle, de azért nem lesz ő nagyon-nagyon jó. Én erre most fogadni mernék bárkivel.
Én ezzel vitatkozni, mondjuk azt, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó lesz, azt jó, nem feltétlenül is látom. Tisztázom,
nem lesz top 15 irányító.
Hú, ez jó kérdés, mert lehet, hogy 10 és 15 között itt én látok Darnoldban.
Én azt mondom, hogy nem lesz top 15, tehát akkor azt mondod, hogy jó, tehát 15-nél jobb lesz.
Igen, azt látom, hogy jobb lesz.
Én szerintem nem lesz, én ezt így merem vállalni.
És érdekes ez a Panthers, mert ők még az építkezésnél tartanak, és rendben nagyon jól kezdték a szezont, és nem úgy beszélünk róluk, hogy úgy jó csapat, hogy ott lesznek mindenképpen a rájátszásban, vagy ott akár komoly eredményeket érhetnek el, de ez a Panthers egészen borzasztó volt még pár éve, és most kezdtek el építkezni, és hoztak fiatal játékosokat. És a draft pickjeik szerintem nagyon jól beváltak, akár a védelembe, akár a támadó sorba, és az edző is nagyon jól működik, a séma is nagyon jól működik. Darnold most jött ide a Panthersbe, egy új csapatot kell megszoknia, egy új rendszert, ráadásul az önbizalma, biztos vagyok, hogy a béka feneke alatt volt, és ahhoz képest jól néz ki. Láthatjuk, hogy lábon is nagyon veszélyes tud lenni, passzjátékban is nagyon jó, és igen, most a Cowboys ellen a harmadik negyed borzasztó volt, de az első fél időben jól néztek ki, és ott is egy nagyon-nagyon összeszedett csapatot mutatott ez a Panthers, és szerintem óriási fejlődtek a tavalyi évhez képest, és úgy, hogy most nincs is ott McCaffrey, de Chuba Hubbard is tök jól néz ki, szerintem a második számú futónak kifejezetten jó lesz. A védelemben a pikkek ülnek, a támadósorban egész sok fegyver van, és maga a séma is nekem tetszik. És Darnoldnak én még adnék időt, mert szerintem ő még fog tudni ennél jobban játszani. Meglátjuk, hogy mennyire, de szerintem ez a Panthers jól építkezik, és lehet, hogy ha most azt várjuk tőlük, hogy bejussanak a rájátszásba, és ott menjenek még egy-két kört, akkor csalódni fogunk, de szerintem ők már nagyon sokat léptek előre a tavalyi évhez képest, és hogyha nem irreálisak az elvárásaim, hanem mondjuk egy ilyen 8-9 körüli szezont várok, akkor nem fogok bennük csalódni, és ha tovább építkeznek így, akkor valószínűleg lehet, hogy olyan izgalmasak tudnak lenni, mint mondjuk a Cardinals.
Mindjárt adom a többieknek is szót, mert már sokat beszéltem a témában, de még egy gyors reflektálás itt a Panthersre, hogy igen, most is az első fél időben azért tartották szerintem a Cowboys-szal a lépést, mert össze van rakva úgy ez a csapat, hogy ha mindenki jön nekik, és tudják tartani magukat a gameplanhez, akkor ez egy tök jó kinéző csapat. Viszont szerintem sokkal gyorsabban elfogynak azoknál a csapatoknál, ahol sokkal több a tiszta talent az offenszbe is, mint náluk. Mert náluk most McCaffrey kiesésével konkrétan van egy DJ Moore, akit én átlag feletti játékosnak gondolok. A többiek meg korrekt játékosok egy jó rendszerben, akik ha mindent összerakva tudnak működtetni, akkor menni fognak. És ez működik is rosszabb csapatok ellen. Egész meccsen keresztül jobb csapatok ellen már lehet, hogy csak fél időkig vagy negyedekig fog ez működni. Én pont ezt láttam a Panthersnél is. És azzal egyetértek veled, hogy attól függ, hova helyezzük az eljárás vagy az elvárásokat. Tehát, hogyha tényleg egy 8 győzelmet várunk, akkor nem fogunk csalódni, a 8 győzelem meg lehet nekik. Most nem tudom, hogy az első 3 forduló után ki mit látott ebben a csapatban. Én egy középcsapatnak várom őket. Darnoldot egy nagyjából közepes irányítónak, ez meg lehet. Hogyha ez az elvárásunk, akkor nem fogunk csalódni.
Chester, mit látsz a Cardinalsban, vagy akár Erik, tudom, hogy tudsz rajongani Kyler Murraynek a játékáért. Most azért hasít ez a Cardinals, és el is kapták a remeklőre.
És nem tudom, hányan számítottak erre. Tehát, hogy...
Én igen.
Tényleg?
Én Cardinals
jó, de Chester mindig nagyon máshogy gondolkodik, mint a
nem, mert azért megnéz az ember, kicsit ez a free agency van, amit műveltek, az, hogy akit lehetett, elhoztak.
Hát most azért AJ Green az első 3 mérkőzésen annyira jól nem nézett ki.
Ott már jobban.
Ez így igaz.
Meg alapból, hogy ez a játékos politika működik az NFL-ben. Én ezen lepődöm meg, de hát ezt már a Tampánál is meglepődtünk tavaly, hogy ez egy... Most azt nem tudom még, hogy ez fenntartható játékos politika egy NFL csapatnál, de egy kicsit azért meglepő, hogy nem ez a konzervatív oldal van, hogy akkor neveljük ki a tehetségeket, hozzuk el draftról, akit el lehet, és akkor majd házon belül megoldjuk, hanem lecsapnak mindenkire, aki elérhető. És nekem ez, inkább úgy mondom, hogy nekem ez egy pozitív meglepetés. Eddig szimpatizáltam Kyler Murray-vel, de úgy látszik, hogy ezek az igazolások náluk bejöttek eddig.
Fognak csalódást okozni, vagy bejutnak a rájátszásba?
Egy ilyen kezdés,
már csak után, a
ilyen kezdés után úgy, hogy elverték az egyik powerhouse-t a csoportból.
Ja,
szerintem igazából erre a kérdésre jövő héten lesz majd a jó válasz, amikor egy újabb csoportrangadót játszanak, és hogyha azt is behúzzák, akkor az egy olyan 5-0-ás kezdés, egy 2 csoport győzelemmel, ami azért sokat fog érni. Egyébként a Cardinalsnál szerintem, aki a legtöbbet fejlődött, az Cliff Kingsbury. Tehát még mindig messze van attól, hogy én azt mondjam, hogy így elalélok, hogyha ránézek, és társai. De tény, hogy nagyon sokat fejlődött ahhoz képest. Tehát,
hát a tavalyi évhez képest mindenképpen.
Tehát nem abból áll most már az offense, hogyha hátrány van, akkor hol van Hopkins, és akkor csak felé. Most már látom azt, hogy meri használni AJ Green-t is, ott van egy Rondale Moore, akit én nagyon szerettem ugye a draft előtt, és nagyon jól tudja használni, hála a magasságosnak. Van, hogy felteszi egyszer a pályára Moore-t, Edmunds-t és Connert, és akkor talált ki, hogy ki fog futni, és akkor végén Murray fut, természetesen, volt már ilyen is. Szóval látom azt a változatosságot, és az a jó, mondjuk így, hogy Vance Joseph meg nem esett vissza. Tehát...
És ez a védelem meg képes a nagy pillanatokban fellépni. Igen. Szerintem ez egy közepes védelem, de legalább annyit hozzátesz, hogy akár az offense egy kicsit gyengélkedik, vagy kell nekik egy kis löket, akkor azt meg tudják tenni. Tudnak nagy mérkőzéseket produkálni, és ez a védelem már hozzá tud tenni a játékhoz, és ha van egy ilyen offenced, ami működik is, akkor ez a védelem már elég tud lenni. Plusz tényleg ez a Cardinals nagyon izgalmasan néz ki, és Murray szerintem most a Rams ellen rendszerben is jól nézett ki, nem csak rendszeren kívül, hanem most úgy stabilan megdobta azokat a játékokat. Nem, hogy jól nézett ki,
de most ő az MVP favorit stabilan, ha jól láttam az odds-okat. Ugye tavaly is volt egy olyan időszak, amikor elkezdtük az Murray kampányt, igen. És hát annak csúnya besülés lett a vége. Most nem azt mondom, hogy ugyanez lesz, csak ő tipikusan az a boom or bust, most igen, a bustot idézőjelbe téve nyilván játékos, akinek most nagyon boom időszaka van, és lesz ennél biztos vagyok benne, hogy rosszabb, nem biztos, hogy nagyon rossz lesz. Szerintem ez most nyilván benne van az ő játékában.
Ja.
Menjünk tovább az utolsó 2 kérdésre, amit így összemosnék. Trey Lance-et és Justin Fields-et hoztam. Trey Lance ugye most be kellett állni a 49ers-be, és nem mutatott jól. Ez megoldja majd a problémát, hogy jövő héten már a gameplant rá fogják szabni, és akkor már sokkal életképesebben fog kinézni, és működni fog az a 49ers, vagy ezért még ő nem NFL érett, vagy még ennél sokkal több kell, és ugyanez a kérdés a Justin Fields-nél is, hogy az elsőnek, mikor láthattuk előző héten, az valami borzadály volt. Most azért sokkal többször megvillant, de nagyon-nagyon keveset passzoltattak vele, futott a Bears, nem kéne jobban kihasználni akár Fieldsnek, vagy akár Lance-nek az atletikusságát.
Mondok egy merészet, szerintem Jimmy Garoppolo-t nem fogjuk látni a 49ers-ben.
Be fog válni akkor ezek szerint Lance?
Ha nem is az, hogy be fog válni, de szerintem most már nem fogják kivenni. Ezt még akkor gondoltam élesebbnek, amikor még arról volt hír, hogy ilyen több hetet kell kihagyni.
Igen, igen.
Most már azért vannak arról érek, hogy lehet, hogy már most vasárnap is jó lesz. De mielőtt még visszanéztem a Seahawks-i meccset, csak az eredményt láttam. Nem tudtam azt, hogy Garoppolo megsérült, és azt sem, hogy Lance hogy szállt be. Akkor úgy voltam, hogy a következő héten játszanak a Cardinals ellen, ha ott kikapnak, jön a bye week, és akkor mondom, hogy Garoppolo-t leültetik, meg 2-3-mal kezdeni, akkor nincs értelme. Tehát már a szezon előtt is azt beszéltük Patrikékkal, hogy Garoppolo-t akkor értem-e végigjátszatni, hogyha ez a csapat, mit tudom én, 3-2-4-1-jel zár a bye week-ig, mert akkor azt mondják, hogy jó, nincs értelme, tehát ők nem fogják azt csinálni, mint Brian Fuller tavaly, hogy csak Tua miatt kiveszi azt az irányítót, akivel nyert a csapat. De nem nyer a 49ers, tehát elverte az Eagles, meg elverte a Lions két rosszabb csapatot náluk, akik meg velük egy szinten vannak, mert vagy még jobbak is akár, ha a Packersre gondolok, bár hát... velük meg szenvedtek, és szerintem így nincs értelme meg a Garoppolót játszatni.
Akkor már építed inkább a jövőt, Lance-t.
Hát megpróbálja.
Egyébként nagyon nehéz kérdés, mert számomra az egész 49ers offense csalódást okozott őt, Lance-estől, Garoppolostól, Shannon-estől, tehát egyáltalán nem kaptuk meg azt a játékot tőlük, amire így számítottunk, és nyilván közre állszanak a sérülések, meg azt most Lance-től, ahogy te is mondtad, nem várható el, hogy ahogy beszáll, nincs ráírva a gameplan, jól játszon, de hogy már előtte se nézett ki jól az offense, tehát nem nagyon tudtak haladni Garoppolóval se, ott nyilván az irányító limitáltsága miatt is.
És Shanahan-t pedig nem szokta az zavarni, hogy az első és a második számú futója kiesik, mert nem feltétlenül a futó játékosnak a képességén működik az offense a futójáték, hanem a séma miatt, és most az sem működik. És valahogy a védelem sem annyira domináns, mint megszokhattunk, és lehet, hogy Salah hiányzik abból a védelemből egyébként.
Nagyon. Nagyon. De egyébként az offense meg azzal cáfolnék, hogy meccs közben mondták be azt a statisztikát, hogy 12 passzolt TD-je volt a 49ers-nek egy bizonyos pillanatig, és azt 12 különböző játékos kapta el. Tehát akkor szerintem mondhatjuk azt, hogy ez a rendszer ez jó, mert nem egy emberes csapat ez, hanem több mindenkire. Jó, most Deebo Samuel úgy játszik, mint egy állat, mint ha nem lenne holnap. Nem tudom, hogy ez mennyire lehet fenntartani, mert ugye a harmadik forduló Packers ellen nem volt kiemelkedő, de most már megint olyat játszott, hogy eldobtam a maradék hajamat is.
Menjünk tovább a következő rovatunkra, és Justin Fields-ről akkor majd még beszélgetünk a legutolsó rovatban, egy top 5-ös listában. A következő rovat pedig a Heroes and Zeros, Chester Tilda a megtiszteltetés. Ki a te hősöd a héten?
Zach Wilson-t hoztam, hogyha a második héten arról beszéltünk Patrikkal a közös kis játékos podcastünkben, hogy Zach Wilson és Donald között az a különbség, hogy Wilson miatt jó Jets meccset nézni, és utána hozott két olyan botrány rossz meccset, hogy...
Nem kifejezés.
Hogy vérzett a szemem konkrétan. Nem merem azt mondani, hogy Zach Wilson nyerte meg a Titans elleni meccset, de azt igen, hogy nem játszott rosszul.
Hát főleg a legvégén, amikor egészen zseniális passzokat dobott meg. Lehet, hogy az első háromnegyedben Zach Wilson nem nézett ki nagyon-nagyon jól, de utána végén megrázta magát, és ami miatt tudtuk szeretni őt az egyetemen, azt most egy kicsi megcsillantotta.
Az, hogy láttunk olyan Zach Wilson-os dobásokat, amit az egyetemen láttunk tőle, és ott tényleg lehidaltál, és láttunk olyan Zach Wilson-os dobásokat, amiket NFL játékosként dobott, ami meg olyan, hogy...
És szintén lehidaltál.
Igen. Tehát, hogy mit csinálsz is, társai? De szerintem a védelem is hozzátett azért ez a győzelemhez, tehát ne vegyük el szerintem Salah érdemeit, de Wilson is messze ez volt a legjobb meccse szerintem profiként.
Patrik?
Én Barkley-t hoztam, és nem csak azért, mert 128 yardot termelt scrimmage-ből és két TD-t tett föl, hanem mert megcsillontotta itt szerintem először a sérülése óta, hogy mire is képes valójában, ott az elkapott TD-nél egy olyan csodálatos irányváltást csinált, amit nem sokan tudnak, és ami még fontosabb, hogy láttam rajta azt, hogy ő nagyon akarja, hogy ő nagyon vissza akar találni arra az útra, ahol előtte járt, és hogy ő nagyon szeret játszani, és nagyon szeretné, hogy menjen neki a játék, és örülök neki, hogy ez most így kijött, és láthattuk azt, ami a sérülés előtt volt, úgyhogy nem, tényleg nem rajta múlt a győzelem, mert alapvetően egy nagyon jó koncepcióval jött ki most a Giants, mindenki jól játszott, de én valahol rajta láttam a legjobban, hogy átszakad egy gát, hogy nyernek, hogy neki is megy, és hogy talán innen indul egy helyes úton.
Erik?
Én csak kötelességből hoztam a Brady-t.
Azt hittük, hogy pekördös játékos lesz Aaron Rodgers.
Jó, pedig jól játszott végre, nem annyira, mindegy. Nem, hát a Tom Brady-t hoztam, mert végre minden csapat ellen nyert. Azért ez egy szép stat, meg nem utálom a Tom Brady-t. Szerintem egy nagyon jó játékos.
Jobban mosolygál, mikor ezt mondod, hogy nem hiszik el.
Szerintem ez nem kell kommentálni. Én pedig Terry McLaurint hoztam, aki nagyon kiemelkedik ebből a washingtoni offenszből, és egy teljesen balon mérkőzés játszottak a Falcons ellen. Már a tavalyi évben is megmutatta azt, hogy ő egy nagyon-nagyon jó képességű elkapó, és hiába játszik már jól, ez most már a harmadik éve, még mindig nem ismerik annyian, és nem, valószínűleg azért, mert a Washingtonban játszik, és nincsen annyi nagy mérkőzése, de nekem nagyon-nagyon tetszik a játéka, és szép lassan kinőtte magát egy első számú elkapóvá most is. 6 elkapásból 123 yard, 2 TD, és nagyon ügyesen tudja megverni egy az egyben a védőket. Jól találja meg a zónákat, biztos keze van. Nem beszéltünk arról, hogy ő egy díva lenne, egy problémás elkapó, úgyhogy én nagyon szeretem az ő játékát. És most volt egy olyan mérkőzés, ahol talán ő tudott lenni egy faktor a meccsen, és számított az, hogy ő ott van a pályán, és ezzel meg tudták verni a Falcons-t. Hát akkor legyen kicsit negatívabb a hangulat. Chester, téged a színpad.
És ha már a Falconsról beszéltünk, nekem az én lúzerem, vagy nem tudom, hogy mondjuk azt a Falcons, mert én nem tudok erre a csapatra mit mondani. Én nagyon szerettem volna, hogy jók legyenek, el is hittem, hogy jók lesznek, de ez a csapat nem jó.
Tehát, ugyanazt csinálják, mint egészen eddig. Tehát kikapnak balfasz módon.
Nem mondanám ezt, mert most tényleg, legalább az offense jól nézett ki. Tehát Matt Ryannek ilyen jó meccse még idén nem volt, mint most.
Még nem volt magas a mérce.
Nem volt magas a mérce, ez tény. Meg most összességében azért, hogyha azt veszed, felraktak 30 pontot egy olyan Washington ellen, ahol a csereirányító játszott. Ez normál esetben elég kéne legyen egy győzelemhez, és nekik nem volt elég. Mert nem, egyrészt ez a védelem nem tud egy Heinickit feltartóztatni, ami no comment az én részemről, és Dean Pease védőkoordinátor ebből a szempontból nekem óriási csalódás, mert én azért többet vártam
mondjuk tőle. Mondjuk Heinicki néha tud meglepetéseket okozni, mert...
De ne ennyire. Tehát oké, okozom meglepetést, csak tartsák már 30 pont alatt, és akkor itt van a másik, hogy jó, 30 pont alatt, nem baj, feljött a Washington, oké, akkor mit kell csinálni? Csak ennek a jól működő offense-nek kell haladnia, és nem tudnak haladni. Két labda birtoklásuk is volt 30-22-es állásnál, és az egyik three and out lett, a másiknál aztán talán még egy-két drive-ot elmentek, de semmi. Tehát ez a csapat, ez nekem most írta le magát végleg.
Csak most.
Igen, ez a meglepő.
De egyébként abszolút meg tudom érteni a csalódottságot, mert ahogy
de a Falcons... De miért kezdtél szurkolni a Falconsnak?
Fél, bejutottak a Super Bowlba.
Nem az, hogy szurkoltam, csak ugye minden évben van valami
az
meglepetés.
Az Arizonát megértem.
Nekik nem szurkoltam, de tudom, minden évben van meglepetés, csak el kell találni, hogy mi az. Én azt hittem, hogy ez a Falcons lehet egy új, mert alapból szerintem a tavalyi csapat sem volt rossz, csak kellett egy vérfrissítés megtörtént, és láttuk, hogy de, ez a tavalyi csapat is rossz volt. De ugyanazt látjuk, mint
szerintem
tavaly.
Szerintem az elmúlt 3 évben ezt játssz el a Falcons, főleg amióta Super Bowl-t nyertek, mélyzuhanás, nem rossz az a keret, és mindig találtunk egy bűnbakot, és emiatt nem működnek a fiatalok, emiatt nem működik.
Igen, csak a most már keret is rossz, tehát az, hogy eljutottunk oda, hogy most már tényleg rossz a keret.
Hát így van, úgyhogy ide valószínűleg kell egy fiatal irányító, és egy teljesen nagy újjáépítés, de egy-egy fiatal játékosuk még most is van, aki jól működik.
Meg van egy korábbi elsőkörös Cordell Patterson, aki most szerintem úgy játszik, ahogy egy elsőkörösnek elvártuk volna annó 2013-ban.
Igen, hozhatok csak volna egy kis írónak most, hogy így mondod, de elfért volna.
Fantasybe pont beúztam, írán is volt.
Hát akkor erős lehet a kereted.
Nem, borzasztok.
Behúztad ilyen a padodra.
Ilyen rossz draftot. Na mindegy.
Patrik.
Én az Eagles és a Chiefs meccsen a védelmeket hoztam, ugyanis nem volt egyetlen egy pánc sem, és hát borzasztóan is néztek ki. Igazából nem akarom kiemelni. Azt, hogy borzasztóan néztek ki a védelmek? Nem, az alapvetően jó lenne, hogyha mondjuk azért is, mert mindig neki mennek negyedikre a csapatok, meg bátran játszanak, meg nagyon-nagyon jók az offenzek, hozzáteszem, jók voltak, de inkább azt éreztem sokszor, hogy annyira rosszak a védelmek, hogy semmit az égvilágon nem képesek megállítani. És azért ez szerintem rossz látni még azoknak is, akik alapvetően a támadó focit szeretik, mint én, de azért, hogyha már tényleg olyan védelmek vannak fönt, amik ellen bármit megcsinálsz, azt én sem tudom élvezni.
És a Chiefsnek ez fájni fog a szezon későbbi részében.
Szerintem ilyen gyenge Chiefs védelmet nagyon régen láttunk, sose voltak jók, de valahogy a rendszer mindig működött egy közepes, vagy közepesnél nagyon picit gyengébb szinten, most ez katasztrofális.
Erik, ugye nem Big Ben-t hoztad Zero-nak?
Nem. Egy kedves elemzetet hoztam a Ravens meccsről, az utolsó 3 másodperces 5 yardos futását Lamar Jacksonnak, és Vic Fangio-t, tehát John Harbaugh ismét bebizonyította, hogy ő rámegy ezekre az ilyen senki által nem ismert rekordokra. Most beállították a 77-es Steelers 43 meccsig tartó rekordját, ahol minden meccsen zsinórban 100 yard fölött futottak. Ezt szerintem kevesen tudták a meccs előtt, de John Harbaugh tudta, és ezt a 3 másodpercet, ami a rendelkezésére állt az interception után a negyedik negyedben, azt erre használta fel, és még Lamar Jacksonnal futtatott 5 yardot, ami után a Vic Fangio elég jól ki is akadt a sajtótájékoztatón.
És szerinted ez felháborító, hogy futtattak? Még egy ilyen megnyert meccsen?
Hát nekem belefér. Én nem akadok ki. A vicces az volt benne, hogy a Vic Fangio, aki a garbage time-ban ellőtte a 3 időkérését, és vért izzadva
hát ugye hoztak egy interc. Vissza is szólt a Harbaugh neki, hogy ő meg nem tudta, hogy van 16 pontos játék ugye ott a végén, hogy még a Broncos ment, hogy minek mentek ők is, hogy már azt már nem nyerhették meg ezt a meccset kvázi, és valahol lehet, hogy igaza van, tehát nem tudom. Egyébként nem túl elegáns Fangio helyében ilyennel foglalkozni, inkább takarodjon
hát de vissza látod, az ötöző, aztán a videó annyira kiakadt, hogy földhöz vágta az egész headsetjét, minden. Aj, nagyon jó volt. Meg hát ugye prestige ez a Ravensnek, egy run heavy offense-nek.
Erről az összefoglalat volt nálunk egy jó komment az oldalon, egy olvasótól, hogy ha annyira a rekord, akkor miért nem ment valami negyedik és nem tudom milyen szituációban neki, amikor már úgyis minden mindegy volt, miért nem ott ment neki, miért az utolsó másodpercekbe kell. Én nem tekintek ennek akkora feneket egyébként, de valamennyire megértem ezt a véleményt is, amit a olvasó megfogalmazott.
Nem tudom, ez profikról beszélünk, akik a legtöbbet akarják kihozni magukból, és hogyha valakinek számít a statisztika, és jó kérdés, hogy van-e olyan szituáció, hogy profikról beszélünk, és nem gyerekekről, hogy már túlságosan megversz valakit, és akkor nem akarod jobban megalázni, hogy van-e ilyen az élsportban, hogy jó, akkor most már lecserélünk mindenkit, és még ők is nagyon megverik az ellenfelet, akkor jó, akkor limitáljuk le, és akkor húzzuk az időt, vagy már ne csináljunk semmit, vagy egyszerűen az a jó mentalitás, hogy én profi vagyok, és folyamatosan a legjobbamat akarom nyújtani, bármilyen is az ellenfél, és akár megalázom, akár nem. Lehet, hogy ez hozzáállás kérdése is. Mondom, itt ez azért más, mert a legjobbakról beszélünk.
Lehet, hogy úgy volt vele a Harbaugh is, hogy amúgy nem akarta, de te elkezdett szívózni a végén a Fangio. Nem akart, hogy végelni a meccset, akkor azt mondta, hogy jól van, akkor...
Lamarból kinézem, meg Harbaughból számítanak ezek, és nem biztos, hogy rossz dolog, hogy számítanak ezek az apró célok egyébként a szezonban. Én David Mills hoztam, aki... Így van, David Mills, köszönöm, Patrik. Most ezen a mérkőzésen botrányosan mutatott, és múltkor mi dicsértük, hogy egész életképes tudott lenni ebben a Texansban, hát ezen a mérkőzésen nem volt, és a Buffalo Bills védelme hát teljesen kinyírta, és 4 labdát is tudtak szerezni tőle. A fantasy csapatom ennek nagyon örült, hogy most is a Bills védelem hozta a pontokat, Mills pedig hát nincsen könnyű helyzetben, hogy újonc irányítóként, ráadásul nem top tehetségként érkezett a ligába, és most be kell szállnia ebbe a Texansba, és láthatjuk, hogyha egy ilyen bomba védelem jön vele szembe, akkor nem lesz könnyű helyzetben. Hát bízunk benne, hogy azért sok ilyen mérkőzésben nem lesz része. Bár jó kérdés, hogy Tyler Taylor mennyi hetet kell, hogy kell kihagyni, mert úgy sokkal izgalmasabb volt a Texans, és Patrick tudott is ülni a hype vonaton. Azért most mi ezzel már nehéz.
Nem csak egyet érteni tudom.
A következő rovatunk pedig a top 5-ös lista, és hoztam most egy olyan 5-ös listát, ha már múltkor arról beszéltünk, hogy ki az NFL 5 legjobb edzője, most hoztam 5 olyan edzőt, akinek a legnagyobb esélye van arra, hogy a szezon után ki fogják rúgni. 3 elég erős jelöltem van, az 5., 4. már nehezebb volt megtalálni, és ha már Houston Texansról beszéltünk itt az előbb, akkor őket hoztam 5. helyre, hogy David Kiley, nem tudom, hogy pontosan hogy kell ejteni, lehet, hogy nem fogja megérni azt, hogy ő fogja újraépíteni ezt a Texans-t, nagy kérdés, hogy Deshaun Watsonnal mi lesz a helyzet, jön egy újonc irányító, de nem vagyok benne biztos, hogy az alapköveket ő fogja itt lerakni a következő szezonban.
Ebben én sem vagyok biztos, de ettől függetlenül nem biztos, hogy azért, mert hogy már jövő szezonban elküldik, tehát itt ez a franchise nagyon hosszú ideig fog épülni, tehát ez nem jövő évben kezd el szerintem fölfelé elindulni, hanem még később akár, tehát ez itt most egy nagyon lassú építkezés lesz, és Kálit elküldeni alapvetően csak akkor fogják, hogyha egy nagyon jó edző jelöltet tudnak oda tenni, aki netán mondjuk még egy olyan irányítót is tud hozni magával, akár egyetemről, akár honnan, most ez feltételes az egész, aki elindítja ezen az építkezés úton, mert alapvetően szerintem ettől a Texansról nem tudunk akkora mélyrepülést látni, ami miatt indokolt legyen, hogy most kirúgják, mert hogy annyira botrányosnak vártuk őket, hogy már azzal, hogy nyertek egy meccset, meg ott egész válhatóan néztek ki három fordulóig, szerintem már többet hoztak, mint kellett volna. Most oké, persze, ha kikapnak még 15-ször, vagy 14-szer, hány meccs van még? 13-szor, 30-0-ra, akkor persze, de talán ez nem fog megtörténni.
Én ezt is látom, hogy megtörténik, meg az, hogy ő mennyire beáldozható, mert nem érzem azt, abszolút, hogy a Texans mögött álljon, és hogyha megvan az az edző, akit el szeretnének hozni, és úgy gondolkodnak, hogy már jövőre elkezdjük az építkezést, mert az kevésbé látom, hogy az NFL-ben két évet teljesen a kukába dobjanak, lehet, úgy gondolkodnak, hogy jó, egy év kuka, és jövőre akkor megkezdjük lerakni az alapokat, akkor legyen egy edző, és legalább ő is betanul, hogyha egy újonc edzőre esik a választás, és akkor őt most be lehetett áldozni.
Nem vagyok benne biztos, hogy elküldik egyébként. Abba abszolút egyetértek, hogy ő konkrétan azért, hogy elvigye a balhét. Tehát ez,
hát de ez a...
Csúnyán mondva, de ez a helyzet. De hogyha tényleg olyan hangulatot, meg olyan kultúrát tud kialakítani, ami mondjuk öltöző barát és a játékosoknak tetszik. Hozzáteszem, hogy a mostani játékosoknak szerintem a 70%-a jövőre nem lesz itt, mert mindegyik csak egy éves szerződést kapott. Igen. Még azt is el tudom kézni, hogy kap még egy évet, akár annak ellenére is, hogy valószínűleg jövőre fognak választani majd egy újonc irányítót.
Teljes mértékben megértem az érveléseiteket, inkább emiatt hoztam, hogyha van egy olyan lehetőség a Texansnak, akkor miatta nem fognak habozni, és nem meghozni ezt a döntést.
Szerintem helyen van egy ötös listán, csak ugye ezt annak fényébe tudnám előtt, hogyha majd felsorod a másik négyet. Na, akkor azt mondom, hogy akkor lehet.
Igen, elmondom a négyet, és utána nyugodtan mondjátok, hogy a máshova raknátok valakit a listán, vagy pedig lemaradt valaki, akit szívesen elküldenétek a csapattól, és nem lehet general manager Chester. És akkor a negyedik, Dan Campbell, a Detroit Lions. Itt is hasonló a filozófia, hogy őt is egy beáldozható edzőnek érzem, és hogyha újra akarják építeni a történetet a Detroitban, akkor itt is most meg lesz a lehetőség, hogy hozzanak egy fiatal irányítót Goff helyett, Goff mögé, aki betanul, és ezt a Detroitot újra kell építeni, mert egészen borzasztó, és Campbellben sem látom azt, hogy összerakjon egy jó védelmet, vagy akár egy olyan támadósort, ami működik. Egyszerűen nem látom, hogy ő tudna egy jó vezető edző lenni. Engem egyelőre a mérkőzések alapján nem győzött meg, és őt is egy beáldozható edzőnek tartom, és hogyha lesz jobb opció, lehet, hogy meg fogják lépni Detroitban.
De ugyanaz a helyzet, mint a Texasnál, hogyha adódik egy olyan lehetőség, hogy lehet hozni valakit, és mellette elkezdeni építkezni, akkor meg fog történni, amúgy meg tőle se várhatunk többet.
Szerintem nem. Szerintem te Campbell-e hosszú távon terveznek, őt nem fogják egy szezon után kirúgni.
De szerintem egyiknél sem az a helyzet, hogy ki fogják biztosan rúgni, csak hogyha egy visszautasítatlan ajánlatszerűség, vagy egy olyan edző érkezik, aki nagyon megtetszik nekik abban az esetben. Tehát én azt egyiknél sem érzem, hogy őt szerintem biztosan nem. Ki fogják vágni.
Szerintem nem.
Akkor te, Chester, ki tudod zárni, hogy őt kirúgják? Úgy vagy vele, hogy Campbell biztos, hogy itt lesz.
Akkor is, hogyha ez
a
csapat csak egy-két győzelmet szerez.
És a 0-16-tal, vagy 0-17-tel zárnak?
Szerintem akkor se rúgják ki. De itt most nagyon elkötelezettek azért, hogy valami új épüljön, egy más kultúra.
És jó választás Campbell, mert szerintem nem.
Az nem. Azt tudom, nem jó választás, de szerintem most nem fogják egy szezon után kirakni.
Jó.
Meglátjuk, hogy akkor úgy a rossz döntéseket hoz majd a Lions. A harmadik pedig Joe Judge, a New York Giantsnél, és nem csak Judge fog menni szerintem, hanem Dave Gettleman is. És
magadnak mondasz ellent. Azt mondtad, hogy GM-et nem lehet.
Bármit a listán, Joe Judge-ot hoztam, de nem csak Joe Judge, nem csak Joe Judge fog menni.
Amúgy könnyű, mert látom.
Hanem menni fog a GM is, és az irányító is, mert Daniel Jones nem lesz franchise irányító, bármennyire is megpróbálják a körülményeket megteremteni neki is, oké, hogy az idejében már mutatné a életjeleket, de szerintem a harmadik évében nem ezt várjuk egy irányítótól.
PFF szerint az egyik legjobb irányítója, erről mit gondolsz?
Nem is játszik rosszul, Jones.
Csak azért kérdezem, mert pont ma tettük ki a mockot, amit írtam, ahol én irányított húztam a Giantshez, és azzal indokoltam, hogy nem látom feltétlenül Daniel Jones, nem bízok Daniel Jonesban, pontosabban így fogalmaztam, és alatta kérdezték tőlem, hogy nem tőlem, hanem így alapvetően, hogy a PFF szerint az egyik legjobb irányító. Nyilván nem szentírás a PFF, mert sokszor beszéltünk róla, de hogy alapvetően azért ők egy objektív értékelést adnak, ami azt mutatja, hogy nem annyira rossz Daniel Jones, mint amennyire gondoljuk. Tehát
ezzel nem is lehet vitát.
Valóban nem játszik olyan rosszul, csak az a nagy kérdés, hogy játszik-e úgy, hogy franchise irányítónak ítéljük meg, és ne kelljen lecserélni, vagy pedig csak annyira játszik jól, hogy rosszul jár vele a Giants, hogy nem cserélik majd le.
Még itt az a kérdés, hogy kit tudnak hozni egyébként a helyére, tehát hogy hát hol igen. Fognak draftolni ilyenek.
Igen, és hogyha ez a Giants nem fog sok meccset nyerni a szezonban, hanem csak 3-4-et, és az első 5-ben, első 3-ban draftolnak, és van lehetőségük egy új fiatal irányítót választaniuk, akkor valószínű Judge-ot el fogják küldeni, mert nem mutatja azt, hogy mitől tudna nagyon működni ez a Giants, vagy hogy előrelépett, és Gettleman pedig nagyon sok rossz döntés hozott GM-ként, és hogyha megbukik a Daniel Jones projekt, akkor bukik ő is, és bukik az ő embere Judge is, és szerintem így akkor teljes újjáépítés lesz a Giantsnél, ezért gondoltam így, hogyha ott dől egy dominó, akkor itt minden dőlni fog.
Egyébként már tehát most elmondtál 3 nevet, és már megint nem értek egyet a listával, de majd a végén megint mondom, mert nálam megint van 3 olyan ember, aki biztos benne lenne a top 5-be, és ugye még egyik se hangzott el.
Kíváncsi vagyok, hogy akkor kiket felejtettem el. A második Urban Meyer, aki most érkezett a Jaguarshoz, és hát ott van a kezében egy nagyon-nagyon jó alapanyag,
Lawrence. Azt hiszem, hogy egy nagyon jó fiatal lány. Most csak az volt a kezében.
Igen.
Messze neki van a legnagyobb esélye. Tehát ugye friss hír ma, hogy panaszkodnak rá a játékosai is, meg hogy semmi tekintélye nincs, mert hogy nem majd, ahelyett, hogy megmagyarázta volna az esetet, vagy bocsánatot kért volna, elkezdett nagyon kínos kifogásokat találni, hogy ő miért fotózkodott ott a két csajjal, hogy elvileg csak pont arra táncoltak, és hogy egy képre, de hogy igazából mindenki szkeptikus ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy nem elég, hogy botrányosan néz ki a Jaguars, de hogy még a tekintét is olyan szinten veszti el a játékosokban, meg a médiával szemben is, ami hát elég erősen kell küzdeni, hogy valaki ilyen gyorsan, de neki sikerült.
Hát már a tulajdonos is kiadott egy közleményt, hogy ez elfogadhatatlan, ahogy Meyer ebbe a helyzetbe került, és ahogy reagált rá. Pedig azért Kánra sem lehet azt mondani, hogy ő egy hűde, konzervatív emberke. Tehát róla is azt érzem azért, hogy szereti az életet, meg ilyenek, de azért ez már neki is sok.
És hát, hogy így folytatja Meyer és a Jaguars, és ennyire borzasztóan teljesítenek, akkor nagyon könnyen lehet, hogy kirúgják, és ennek leginkább Lawrence fog örülni. Lehet, hogy nem jó az a keret, még bőven van mit fejleszteni a védelmen és az offenzen is, de ennél szerintem sokkal többet ki lehetne hozni egy jobb rendszerrel, nem veretnék ennyire szét az irányítót, és jobban is tudna haladni, és ennyi sok buta döntésben nem kergetnék bele Lawrence-et. Szerintem ő van olyan tehetséges, hogy másik edzővel, vagy akár a második, harmadik, negyedik edzővel a tehetsége utat törjön, és majd előbb-utóbb legyen belőle egy jó irányító, vagy NFL szintű irányító, abban biztos vagyok, de Lawrence nem erre volt hivatott, hanem arra, hogy a liga arca legyen, és ahhoz kéne egy jó edző, és nagyon szomorú, hogy azt gondoltuk, hogy Meyer az egyetemen egy nagyon-nagyon nagy zseni volt, és ide jön az NFL-be, és egyelőre nem látunk ebből semmit.
Meg azt látjuk, hogy buzgatni jár.
Pont egyébként most olvastam el, mert már mikor sétáltam ide, akkor pörgettem a Twittert, hogy milyen hírek jöttek el, és most a másik az volt, hogy amúgy a hétfői csapatmeetingeket is törölte ez, mint az eset miatt, tehát hogy lemondtam, mert hogy nem mert odaállni a többiek elé, ami, hát most ezek nyilván ugye hírfoszlányok, de hogy azért sokat elmond, hogy egybehangzó hírek szerint jönnek ki ilyen dolgok, ami elég rossz fényt vet, és én nem csodálkoznék azon, hogyha Meyer, ha hát még, nem tudom, 2-3 meccset eltöltene, és hasonlóan rosszul szerepelnek, akkor lassan elküldenék.
Van egyébként egy ilyen Urban Meyer cycle, egy ilyen hasonló, mint ahogy labdarúgásról szoktak sok edzőnél, ilyet Mourinho-nál van ugye a leghíresebb. Meyernél is van egy ilyen, hogy van egy ilyen rész, hogy mikor jön a botrány, valamilyen botrány, amikor váratlanul ő eltávozik. vagy azért, mert visszavonul hirtelen, akármilyen indokra hivatkozva, vagy azért, mert kirúgják, mert hogy valamit csinált, amit nem kéne, és most valószínűleg itt tart.
Hát igen, csak Mourinho oda megy a csapatokhoz, és az első években az jól néz ki, vagy legalább az első hónapokban, és utána indul egy mély repülés, Meyernél ez elég gyorsan elindult.
Meyernél is volt, hogy az első évei azok jók voltak, hát most nem. Tehát most ez nem az NCAA, úgyhogy ez...
Hát és a lista nyertese az Matt Nagy a Chicago Bearsnél, a támadó gurú, a támadó zseni, és hát láthatjuk, hogy ez a Bears nem igazán kreatív, és nem látványos az offense, és most megkapta egy Justin Fields-et, és lehet, hogy Fields sem tudja megmenteni Matt Nagy-éket. Szerintem nem használják ki az atletikusságát, és szerintem ő egy jó alapanyag volt, persze vannak hibái, meg akár olvasási problémái is, de egy pontos irányítóról beszélünk, aki tud nagy játékokat csinálni, kar ereje is megvan, és a lábon nagyon-nagyon veszélyes, és egy jó edzővel veszélyes tudna lenni, de egyelőre Matt Nagy sorozatos rossz döntéseket hoz, Trubiskyből se hozta ki, Daltonnal se néz ki jól ez az offense, bár nem volt annyira borzasztó, mint amit vártam, és szerintem az idei szezonban már nem tudja megmenteni itt a karrierjét, és a Chicago Bears is rá fog férni egy vérfrissítés.
Ő egy bohóc, nem tudsz jobb jelzőt adni, tehát most is, amiket megnyilvánosak ugyanúgy jönnek ki, lehet, hogy ezek csak pletykák, vagy foszlányok, vagy egy kiragadott dolgok egy nagyobb dologból, de az az ember érzése, hogy ez nem normális.
Pedig én szurkoltam, még emlékszem annó annak, hogy Matt Nagy a Packershez. Nem, hogy a Packershez kerüljön, mert úgy gondoltam, hogy Andy Reid kezeiből egy olyan támadó guru jön, aki valóban jó vezető edző, és nagyon sokat tanulhatott, és az a Chiefs offense miatt is működött ennyire jól, hát láthatjuk, hogy nem. Patrik, és akkor kik maradtak ki a listán, akik?
Én kettő nevet hoznék, nem mindegyiket tenném a top 5-be, de én Zack Taylort mindenképp oda tenném a 4.-5. helyre, attól függetlenül, hogy 3-1-el áll a Bengals, és van impresszív győzelem is között, ezek között. Ettől függetlenül szerintem nem úgy játszik ez a csapat, mint ahogy egy ilyen ennyi tehetséges skill playerrel az offenseben kéne nekik, és Zack Taylor szerintem nem sokat tesz hozzá ezt. Tehát ez Borónak, Chase-nek, Mixonnak a tehetségéből fest ki ennyire jól, és nem azért, mert Taylor sok jó koncepciót találna ki, vagy úgy működtetni ezt az offense-t, ahogy kéne. Még mindig a Bengals az egyik olyan csapat, aki a legtöbbet fut az első korai down-oknál, miközben van egy, a legjobb elkapó triója van körülbelül, egy Mixonnal és egy Boróval mögötte, és mégsem használja ki ezt. És most lehet, hogy vannak fejlődésre utaló jelek, ezt nem tagadom, ettől függetlenül szerintem Zack Taylor elég időt kapott arra, hogy most már a maga képére alakítsa ezt az offenszt, és nem feltétlenül kapjuk ezt meg, hanem a játékosai tehetségei húzzák úgy, ahogy, de szerintem a Bengals a 3-1-nél egy rosszabb csapat.
Maximálisan egyetértek, és én is elküldeném őt, mert ebben a Bengals offenszben nagyon sok van, és tudna lenni egy izgalmas csapat, bár a város nem az, és szerintem a mérleg meg fogja menteni őt, mert fognak elég győzelme szerezni, és úgy fog kinézni ez a csapat, hogy hoppá, fejlődtek. Ez kinek köszönhető? A Zack Taylornak, aki megvédi most Bürót, olyan felfogást tud csinálni, hogy működik, azért futnak, hogy ne verjék szét, Chase milyen jól működik az irányítóval, plusz azért láthatjuk, hogy a Bengalsnál nem rugdossák ki az edzőket, hanem van türelem, és lehet, hogy néha túl sok is, és ezért nem hoztam be őt a listára, hogy én kirúgnám, de szerintem ezt a Bengals nem fogja meglépni.
Ez jogos.
Tehát
ez...
a másik?
A másik, akit nem biztos, hogy top 5-be tenném, de én
Fangio. Fangio.
Fangio mondtam, mivel, tehát valószínűleg őt sem fogja kirúgni, mert ott is lehet, hogy a mérleg a végén megmenti, de hogy alapvetően oké, a védelem nem néz ki rosszul, de nagyon-nagyon sok a tehetség a védelemben. Tehát 4 corner van, aki kezdő lenne bármelyik csapatban. Azért ne beszéljünk erről úgy, hogy mind feltétlenül csak Fangio rendszere működik, viszont ugyanakkor nem feltétlenül tudja úgy megválogatni a koordinátorait, akik működnek. Tehát Shermer most mutatott szintén biztató jeleket, de ettől függetlenül a Broncosból én nem érzem azt, hogy valóban elindulnának egy fölfele vezető úton, és Fangionak is vannak olyan vezetőedzői dolgai, mint például, amit most Erik nagyon jól előhozott, hogy mutogat olyan dolgokra, meg olyan dolgokat törődik sokszor, amivel nem kéne. Most ez egy nagyon pici dolognak tűnik, de ebből látom, érzem azt néha, hogy nem feltétlenül az a vezetőedző, akit én mondjuk akarnék a csapatom élére.
Szerintem Fangio védelmi koordinátornak zseniális, vezetőedzőnek már nem biztos, hogy az, De kit látnál szívesen a Broncos élén, mint vezetőedző? Mert azért láthatjuk, hogy vannak olyan koordinátorok, akik lehetnek jó jelöltek.
Nagyon nehéz kérdés, tehát alapvetően erre nem feltétlenül tudok válaszolni, mert nyilván ugye itt is függ az, hogy ki lesz az irányító, irányítóval együtt érkezne, stb. Tehát nem tudom, D-bolt nyilván szívesen látnék. Tehát, én jobban szeretem a támadó oldali embereket, attól függetlenül, hogy tök jó látni, hogy a Broncos defense amúgy úgy, ahogy néz ki, és elismerem a Fangio mennyire jó szakember védő oldalon, de ettől függetlenül egy támadó felfogású edzőt hoznék, hogy lássam azt a modern focit, amire szerintem szüksége van a csapatnak.
Igen, nekem is D-ből az nagyon tetszen az a választás, egy újonc irányítóval, aki mondjuk magas plafonnal rendelkezik, és mellette meg lehet tartani Bridgewatert, aki mögött még esetleg tanulhat is, van egy kis ideje, és mondjuk egy olyan választás, mint mondjuk Matt Corral, nem vagyok benne biztos, hogy ő egy olyan irányító, aki NFL-ben is tudja azt hozni, mint az egyetemen, de benne mindenképpen vannak extrák, és egy jó edzővel, mert lehet, hogy sok helyen meg tudna bukni Corral, de az Ole Miss irányítója egy jó edzővel, egy jó sémával veszélyes tudna lenni, akár egy ilyen építkezés tudna nekem tetteni.
Mondanék egy meglepő nevet, kíváncsiak a véleményetekre, csak így lezárjuk az adást. Mike Tomlin.
Nem annyira meglepő. Én is gondoltam rá.
Évek óta mondják már. Jó, nyilván nem a Steelers rajongók, és nem feltétlenül a bennfentes média, de mindenki a Steelers organizáción kívül már kérdőre vonta azért Tomlint, hogy neki tényleg van helye.
És Denverbe valahogy illene is egyébként.
Azt nem mondom, hogy Denverbe.
Azért a túlzásokban de...
Meg azt sem mondom, hogy Tomlin rossz edző lenne. Nem, én azt érzem, hogy megfáradt már.
Szerintem ő edzőként, tehát mint edző a szó magában jó, tehát nem úgy, mint Fangio.
Egy jó
Tomlin
vezető.
Nem koordinátor egyik oldalra se, hanem egy edző, aki szerintem jól fel tudja készíteni fejben a csapatát. Most attól függetlenül, hogy voltak balhék ott a játékosok körül, mert voltak problémás játékosok, ugye Brown, Bell, stb.
De azt is túlélte a csapat.
Igen, de szerintem jobban kezelte ráadásul, mint ahogy lehetett azt a két játékost. Úgyhogy Tomlin szerintem egy jó edző, de amit te is mondtál, megfáradt ez a dolog, és lehet, hogy ideje lenne.
Egy hét vagy két hét múlva folytatjuk majd a keddesti fények adását. Igen, már akartam mondani, hogy jövő héten folytatjuk, de rájöttem, hogy nem biztos, hogy így van az idei szezonban. Hát nagyon köszönöm szépen Chesternek, Patriknak és Eriknek, hogy itt volt, meg persze a kedves nézőknek és hallgatóknak. Most pedig búcsúzunk. Sziasztok!
Sziasztok.
Köszi szépen, sziasztok!
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása, hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké.
Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.